A szélső jobb oldal előretörését hozták az Európai Uniós választások. Ez mennyiben fogja átrajzolni az alapvető politikát az Európai Unióba, vagy mennyire rajzolhatja át?
Hát még mielőtt láttuk volna a választási eredményeket, azt mondtam volna, hogy a közvéleménykutatások előrejelzései, ha igazán válnak, akkor azért jelentős befolyásra tehetnek szert ezek a szélső jobboldali, vagy inkább talán radikális jobboldali frakciók, különösképpen az európai konzervatívok és reformereket mondanám, amelyik igazán meghatározó lehet a jövőben a kettő közül. Már csak azért is, mert így emlékezzünk vissza, hogy Ursula von der Leyen a bizottság lehetséges új elnökjelöltje, vagy ismételő elnökjelöltje. Megmutatkozott arra, hogy ezzel a frakcióval együttműködjön megválasztása során, illetve majd a következő 5 év alatt is. Azért mondom így, hogy még az eredmények megérkezte előtt mondtam volna ezt, mert az igaz, hogy a legtöbb nemzeti választáson a radikális jobboldali pártok, akik e-két frakció egyikébe fognak valószínűleg beülni, jobb eredményt értek el, mint 5 évvel ezelőtt, sőt gondoljunk például a holland szabadságpártra, ugye a Geert Wilders vezette szabadságpártra, vagy Lengyelországban a Konföderáció nevű politikai szervezetre, akik most új erőként jutottak be az Európai Parlamentbe. Tehát nemzeti szinten a legtöbb jól teljesített, viszont ha megnézzük azt, hogy összességében az Európai Parlament, és itt a hivatalos honlapján lehet látni egy előzetes eredményt annak kapcsán, hogy hogy fog kinézni a parlament a frakciók tekintetében, akkor azt látjuk, hogy a várakozásoknál rosszabbul teljesített mind az európai konzervatívok és reformerek, mind egyébként az identitás és demokrácia. Ez utóbbi annyira rosszul teljesített összességében, hogy a távozó parlamenthez képest is kevesebb mandátummal számolhat a következő évben. Tehát az az előretörés, amire számítottunk még június 8-án, azt szerintem nem következett be, most is az eredményeket nézzük.
A francia elnök az Európai Uniós választások francia eredményei miatt előrehozott választásokat ír ki. Ez a momentum, ez hogyan rajzolhatja át az európai kommunikációt vagy belső viszonyokat, hiszen a francia elnök nagyon jól működött együtt, például a németekkel. Marine Le Pen nem biztos, hogy ezt fogja képviselni.
Igen, hát Emmanuel Macron pártja, illetve az a pártszövetség, amiben az ő pártja is indult a választáson, nagyon nagy vereséget szenvedett, fele annyi szavazatot kaptak, mint Marine Le Pen nemzeti tömörülés nevű pártja, és ennek következtében nemzetgyűlési választásokat írt ki Macron, egyébként az ellenzék szólította fel erre, hogy írjon ki új parlamenti választást. Itt egyrészt azt kell tudni Franciaországról, hogy a félelnöki rendszer van, ami egyfelől azt jelenti, hogy az államfőt, tehát Emmanuel Macron jelenleg közvetlenül választják a választópolgárok, és ez most nem az a választás lesz, hanem továbbra is még úgy néz ki, hogy menetrendszerűen 2027-ben kerül majd sor rá. A parlamenti választás, nemzetgyűlési választás, amiből most előrehozott választások lesznek, az abból a szempontból érdekes és lehet fontos, hogyha más színű lesz a parlament, mint amilyen az államfő, akkor ha lehet így mondani, hogy a két intézmény közötti kapcsolat nem lesz olyan gördülékeny, mint amikor ugyanaz adja a nemzetgyűlésben a többséget, mint amelyik párt az államfőt delegálta. Hát ebből a szempontból például a belpolitikai helyzet, a belpolitikai gyakorlat az érdekesebbé fog válni, hiszen Macron pártja nagy valószínűséggel elveszíti most azokat a választásokat is, hiszen van egy ilyen húzó ereje most jelenleg a Le Pen pártjának, a nemzeti tömörülésnek. Vagy ez hogy alakítja az európai erőviszonyokat? Ahogy ön is említette, a német-francia együttműködés hagyományosan az európai integráció motorjának lehet tekinteni. Ezt mindenképpen hozzátenném, hogy már amióta Olaf Scholz van, azt láthatjuk, hogy Macron igyekezett a két ország közül is megszerezni magának a vezető pozíciót. Most ekkora vereséggel, úgy gondolom, hogy változtatni kell a politikáján, már nem töltheti be azt a vezető szerepet, azt a húzó szerepet, amit ő próbált az elmúlt években. És egyébként tegyük azt is hozzá, hogy ha a német választási eredményeket megnézzük, akkor a német kormánypártok is vereséget szenvedtek a választáson, úgyhogy igazából az Európai Unió két vezető országa is meggyengült, hogyha a kormányzati szinten nézzük ezt, ami azt eredményezi, hogyha mellé veszük az olasz eredményeket, ahol a várakozásnak megfelelően Giorgia Meloni olasz kormányfő pártja nyerni tudott, akkor azt lehet mondani, hogy egyfelől most, amikor majd az uniós tisztségekről zajlik az alkú, folytatnak egyeztetéseket, bizottsági elnök, európai tanácselnöke, külügybiztonságpolitikai főképviselő, akkor Meloninak sokkal nagyobb beleszólása lehet ebbe, hogy kiket nevezzenek meg lehetséges személyeknek, mint mondjuk lett volna 2 évvel ezelőtt, hiszen német-francia tengely jelentősen meggyengült a választás nyomán.
És a kialakuló új erőviszonyok mennyire alakíthatják mondják át az Európai Unió külpolitikáját, ezen belül is elsősorban az Ukrajnához fűződő viszonyt, illetve az ukrajnai háborúval kapcsolatos elképzeléseket, támogatáspolitikát, illetve akár a beavatkozás esélyeit. Már csak azért is, mert ezen a szélső jobb vagy radikális jobb oldalon azért nem ritkák az olyan hangok, hogy nem kellene beleavatkozni ebbe a háborúba, még ennyire se, amennyire eddig az Európai Unió megtette, békén kell őket hagyni, és majd kialakul a végeredménye, hogy kialakul.
Igen, így van. Én első pontként, ami meghatározó szerintem abban a tekintetben, hogy hogyan fog ez alakulni a következő évek során, az azt mondanám, hogy ki fogja megválasztani, vagy kik fogják megválasztani az Európai Bizottság új elnökét. Ha a számokat nézzük szigorúan, akkor azt lehet mondani, hogy a néppártnak, a szociáldemokratáknak és a liberálisoknak, tehát az eddig megszokott frakciók együttműködésének megvan az abszolút többsége az Európai Parlamentben, tehát akár ők hárman meg tudják választani az Európai Bizottság elnökét, ami egyébként azt jelenteni, én úgy gondolom, hogy az az irányvonal folytatódik ebben az esetben a következő év során, mint amit az elmúlt 5 évben láttunk. Ha viszont az európai konzervatívok és reformerek támogatására is szüksége lesz von der Leyennek vagy más bizottsági elnök jelöltnek, mert olyan megosztottak az ő személyét, illetően bárki is lesz a nagy frakciók, hogy nem lenne meg velük az abszolút többsége, akkor számíthatnánk érdemi, vagy legalábbis jelentős változásokra ebben a kérdésben, úgy gondolom. Éppen azért, amit ön is említett, mert a radikális jobboldali frakciók egy más álláspontot képviselnek ezzel kapcsolatban, mint az úgynevezett mainstream politikai erők, úgyhogy ezt mondanám egy nagyon fontos kérdésnek, amely első körben eldönti, hogy milyen irányba megy az Unió. Hát és a második, az pedig, hogy a tagországok kezében van a legfontosabb döntés ezzel kapcsolatban és az Európai Unióban, itt külpolitikával kapcsolatban, szankciókkal kapcsolatban egyhangú döntéshozatal szükséges, úgyhogy ha akarja, akár egy ország is meg tudja ezeket a döntéseket vétózni. Most az európai országokat, ha megnézzük, kormányzati szinten olyan nagyon nagy változások nem várhatók. Egyedül Ausztriában talán, ahol össze lesznek választások, és ott várhatóan az Osztrák Szabadságpárt nyer. Esetleg, hogyha ők azt mondják, és mondjuk a magyarokat támogatják, hogy más irányba kellene menni ez ügyben, akkor az Európai Tanács szintjén tudnak változást elérni az Unió ezen politikájában. Úgyhogy ezt azt mondanám, hogy ez még a jövő kérdése, de ez a két legfontosabb pont, amit én megneveznék, ami múlik, hogy milyen politikát fog folytatni az Unió.
Ugye a magyar kormányzó pártok azok nem szerepeltek túl jól az EP választásokon, bár egyébként a miniszterelnök ugye azt mondta, hogy megint csak nyertünk, és most meg tudják akadályozni a háborút, valahogy így fogalmazott. Miben változik, vagy változhat-e a magyar kormány megítélése az Európai Parlamentben?
Azt mindenképpen el kell mondani, hogy most mindig előzetes eredmények vannak, de a 21 mandátumból 11 mandátumot nyernek, most úgy tűnik a magyar kormánypártok, ami összességében nyilván a legtöbb. Hát a megítélés tanácsi szinten, európai tanácsi szinten, tehát ahol a tagországok képviselői vesznek részt, ott én nem látom azt, hogy érdemben változna csak attól, hogy a magyar kormánypártok milyen eredményt értek el, hiszen ennél jobb eredményt értek el 2019-ben, és látjuk, hogy milyen a megítélés, és ahhoz képest nem tudtak javítani.
Én is ezért kérdeztem, hogy igazából a parlament hozzáállásán hogy változtat, mert hogy ugye azért nagyon sok ügy onnan indult el, vagy ott kezdeményezték.
Igen, hát itt az Európai Parlamentben azt láthatjuk, hogy megerősödtek 19-hez képest a radikális jobboldali frakciók, bár nem olyan mértékben, mint számítottunk rá. Azt lehet mondani, hogy ők azért nem kritikusak a magyar kormánypártokkal és Magyarország Európai Unióval kapcsolatos elgondolásával, prioritásaival szemben. Itt megint azt mondanám, hogy amennyiben formális együttműködésre kerül sor az európai konzervatívok és reformerekkel, akkor az Európai Parlament részéről érkező kritikák mérséklődhetnek. Persze azért még mindig ott vannak a korábbi frakciók, tehát a liberálisok, bár rosszabbul szerepeltek, ott vannak a szociáldemokraták, de azért a radikális jobboldalnak is akkor nagyon fontos szerepe lesz, hogy lenne, hogyha a formális együttműködésre kerülne sor. Anélkül is egyébként informálisan a befolyásuk növekedhet, hiszen azt láthatjuk, hogy a választók azért valamilyen fajta visszajelzést adtak azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió jelenlegi irányvonala nem biztos, hogy a legjobb, a magyar kormány is ezt mondja. És még egy dolgot említenék, hogy ugye 11 mandátumot mondtam, de a KDNP-nek ebből egy mandátuma van, ők az Európai Néppártban foglalnak helyet, és várhatalmat is maradnak. A Fidesznek 10 mandátumot prognosztizálnak most. Ha ők beülnek valamelyik radikális jobboldali frakcióba, főként, hogy az európai konzervatívok és reformerek közé, az egy plusz védelmet biztosíthat egyébként a kritikákkal szemben például, és egy plusz érdekérvényesítési lehetőséget is adhatna a Jobbiknak, a kormánypártnak, hiszen egy felívelőben, egy megerősödőben lévő frakciónak lennének a részei, ami azért sokkal több lehetőséget adna nekik, mint hogyha függetlenek maradnának.